Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hajnalban Oroszországba utazott Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter immár 13. alkalommal látogat az országba az ukrajnai háború kezdete óta. A tárcavezető legutóbbi tavaly decemberi látogatásakor Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott. Ezúttal egyelőre nem tudni, kivel tárgyal, csak azt, hogy a békéről, az energiaellátás biztonságáról és a gazdasági együttműködés fokozásáról tárgyalhat. A tárcavezetővel tartott Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója is. Heavy megállapodás született az amerikai-orosz tárgyalásokon a Fekete-tengeri biztonságos hajózás garantálásáról, valamint az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti felfüggesztéséről. A háborúzó felek azonban nem értenek egyet abban, hogy mikor és milyen feltételekkel lép életbe a tűzszünet. Moszkva szerint csak azután, hogy a nyugati szankciókat feloldják az élelmiszer és műtrágya exportban érintett vállalatok ellen. A francia elnök ma este hivatalában fogadja ukrán kollégáját. Emmanuel Macron és Volodymyr Zelenszkij a holnapi párizsi csúcs találkozót készítik majd elő, amelyen a jövőbeni ukrajnai békefenntartásba bekapcsolódó országok vesznek részt. Az árréstop múlt hétfői bevezetése óta 17,7%-kal csökkent átlagosan az érintett élelmiszerek ára, közölt a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, a kormány rendelete 30 élelmiszer kategóriára vonatkozik, és az üzletláncok maximum 10%-os árrést tehetnek az érintett termékekre. Az emelkedő inflációs kockázatok miatt szigorú monetáris politikát ígért az új jegybankelnök a monetáris tanács tegnap ülése után. A testület változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Varga Mihály azt mondta, márciusban már a februárinál alacsonyabb lehet a pénzromlás üteme. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a jegybanki alapítványok ügyében, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Az állami számvevőszék a múlt héten azt közölte, vizsgálatuk több vagyonelleni és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért feljelentést tettek. A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága május 1-i hatállyal Tóth Tibort jelöli a budapesti értéktőzsde vezérigazgatójának, jelentette be a jegybank. A korábbi makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Vég Richárdot váltja a BTL-n. A webáruházaknak is fizetniük kell a kiskereskedelmi adót, ha az árbevételük eléri az 500 millió forintot, hívja fel a figyelmet a NAV. Az adó mértéke 3 milliárd forintig 0,15%. Akár 200 millió forintos bírságot is kaphat az a cég, amely leszereli a korábban működő bankjegy kiadó automatát. A kormány korábban arról is határozott, a jövőben minden településen működnie kell legalább egy ATM-nek. A bankszövetség első körben a 2000 főnél nagyobb településeken vállalta a bankjegy kiadó automaták telepítését. Húsétra 90 forint körül, vagyis a két évvel ezelőtti árszinten alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, közölt elemzésében az Agroinform. Hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. A génmódosított műhús betiltását sürgeti a kormánynál a Magyar Természetvédők Szövetsége. A szervezet szeretné elérni, hogy a kormány által a laboratóriumi műhús tilalmáról szóló törvényjavaslat hatáját terjesszék ki a génmódosított élesztővel termelt, génmódosított szója hozzáadásával készített műhúsra is. Az év elején jelentősen megnőtt a magyar-szerb határa érkező migránsok száma, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2-ben. Bakondi György ismertetése szerint, míg a múlt év első két és fél hónapjában 688 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, addig idén eddig már 3790-et. A szerb határszakaszon tavaly végrehajtott határozott intézkedések eredményt hoztak, a térségből sikerült kiszorítani az egymással is harcoló bűnbandákat, és megváltozott a migrációs útvonal, ismertette. Életének 60. évében meghalt Vasler Tamás, egykori fideszes politikus, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkára, a Stendel Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója. 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Stendel Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatójaként irányította a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének építészeti megújítását. Vasler Tamást az Országgyűlés Hivatala saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Általában sok felettünk a felhő, de északon nagyobb eséllyel derült területek is találhatóak, és sokfelé kisütött a nap. Elszóltan továbbra is előfordulhat eső, zápor, sőt, néhol zivatar sem kizárt. A szél általában mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk első felében Wagner Viktória szociális testvérre emlékezünk, egy életéről rendezett konferencia kapcsán. Majd beszámolunk a mezőkövesdi szentségimádási órák sorozatáról, és szólunk környezetvédelmi és államszimulációs versenyekről. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskola dísztermében. Wagner Viktória emlékestem voltunk. Wagner Viktóriáról tudni kell, hogy szociális testvér 1907-től 1994-ig élt, és zöldkeresztes védőnőként kezdte 1930-ban. 1935-ben tett szerzetesi fogadalmat. Ráemlékezik a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége. A mai napon több előadás is elhangzott, az egyiket németen ma tartotta a Szociális Testvérek Magyarországi Elöljárója. Őt kérdezzük Wagner Viktóriáról.
Viktória testvér nekem a hivatásom kezdeteihez kapcsolódik. Én még az illegalitás évei alatt, amikor a rendek nem működhettek Magyarországon, akkor ismerkedtem meg a Szociális Testvérek Társaságával, de hát nem gondoltam, hogy szerzetesi hivatásom van. Örömmel jártam abba a kis csoportba, ahova összejöttek testvérek és olyan lányok, akik esetleg hivatásukat keresték, és hát én is jártam oda, mert nagyon, tényleg nagyon megfogott engem ez a közeg, és hát már több mint egy éve jártam, amikor egyszer csak valaki elvitt engem a Hermina útra egy ismerős nénihez. És ez a néni volt a Viktória testvér, akiről én akkor már tudhattam, hogy ő szociális testvér, de igazából nem nagyon beszélhettünk egymásról, ő sem tudta, hogy én ki vagyok, leültetett bennünk, és még le se ültem, és nekem szegezte a kérdés, hogy na te már felszálltál valamilyen vonatra, vagy csak a menetrendet lapozgatod. És mondtam, hogy én bizony még csak a menetrendet lapozgatom. Aztán nagyon hamar az Úristen segített ebben a döntésben, és valóban még 83-ban jelentkeztem a társaságba, és beléptem. Személyes emlékem több nincs róla. Amit róla tudok, az a, hát az ő írásai, meg a róla szóló történetek, és amiről ma beszéltem, igazából talán ez fejezi ki számomra legjobban az ő életét, hogy neki az volt a fontos, hogy megtalálni azokat az embereket, akiket az Úristen rábízott, akiket hozzá küld, és hogy mindenki, akivel találkozott, azt úgy tekintette, hogy az Úristen küldte hozzá. És pontosan emiatt tudott segíteni. Természetesen védőnőként nagyon sokféle fizikai segítséget adott embereknek. Mondhatom azt, hogy sok olyan gyermek köszönheti neki az életét, akit a szülei abortálni akartak. Egyel én is találkoztam december 5-én Kiskundorozsmán, de az írásokban meg az ő emlékeiben mások is vannak ilyenek. Ő nem írt alá abortusz kérelmet. Egyik alkalommal azt mondta hozzáforduló anyának, hogy ahol már 4 gyerek, 4 báránykának van legelő, ott az 5-nek is lesz. Más alkalommal elment a családhoz, és azt mondta az anyának, hogy itt ez a nagy kés, a gyerekeit közül melyikbe vágod bele, mert ez pont olyan, mintha ezt a kis magzatot abortálnád. És hát az ő életmottója az nagyon erősen kapcsolódott az eukarisztikus kongresszushoz, ahol a mi monstranciánkba vitte végül Pacelli Bíboros az oltári szentséget a budapesti körmeneten, és ő ezek után azt fogalmazta meg a naplójában, hogy ez az esemény őt és minket szociális testvéreket arra kell, hogy indítson, hogy mi is Krisztus mutatókká váljunk, hogy átragyogjon rajtunk keresztül Krisztus. Nekünk a szabályzatunkban is meg a hagyományainkban is nagyon erősen az van, hogy nem lehetnek intézményeink. Ami a mi küldetésünk és a társaság küldetése az, hogy hivatásos és képzett munkásokat adni az egyháznak és a társadalomnak, és Viktória testvér valóban egy képzett, sorba hivatásos ember volt, nagyon jó védőnő, de azt is fontosnak tartotta, és ezt is leírta a naplójába, hogy nem szabad szociális munkássá válnom. Nem szabad, hogy a munkám legyen a legfontosabb, hanem az a fontos, hogy Krisztus ragyogjon át rajtam keresztül. És hát ez megvalósult az ő életében, hála Istennek, és ahogy ránézünk az ő fényképére, ami az interneten is látható, meg a róla készült filmben is, a Köszönöm Uram, hogy hívtál című filmben is látható, hogy valóban átragyog a mosolyán, a személyiségén, a gesztusain keresztül Krisztus, akinek a szolgálatába szegődött, és akinek az életét átadta.
Wagner Viktóriáról tudni kell, hogy cigánypasztorációt végzett, Kiskundorosban cigányok között dolgozott. Székely János szombathelyi megyés püspök előadást tartott Romák az egyház és Viktória testvér szívében. Hogyan ismerhetjük meg a munkáján keresztül Wagner Viktóriát?
Kiskundorosban a cigánytelep mellé került védőnőnek. Nem csak a romáknak lett, nem csak a roma családoknak segítője, nyilván mindenkinek, de főleg őnekik szentelte az élete utolsó 1-2 évtizedét. Hatodik Pál pápának van egy gyönyörű mondata, amit 1965-ben az első nagy roma lelki gyakorlaton, illetőleg zarándoklaton mondott. Rómához jöttek ezrével a cigányok, és a város úgy döntött, hogy talán jobb, ha nem jönnek be a városba, hanem a város szélén egy hatalmas mezőn, Poméciában álltak meg. Nagy eső volt, és végülis a pápa kiment hozzájuk. Óriási sár ment az egyik sátortól a másikig, lakókocsitól lakókocsiig, és végül is a beszédét így kezdte, hogy ti romák nem valahol a periférián, a peremen vagytok, hanem ti az egyház szívében vagytok. Viktória testvér ugyanezt élte. A legszegényebbek, a legrászorultabbak, ahogyan ő hívta, a barna gyermekei, vagy a fekete angyalai, ők voltak talán a szívéhez a legközelebb. Egyszer megkérdezték tőle, hogy könnyű vagy nehéz védőnőnek lenni itt Kiskundorozsmán. És azt mondta, hogy hát részben talán könnyű, mert ő minden emberben tényleg Jézust látja. De másrésztről meg nehéz, mert sajnos nem mindenki gondolkodik az irgalmasság észjárása szerint. Vagyis nem mindenki olyan, mint ő. Néha volt nehézsége, nem is ritkán, hivatalos szervekkel, akár hivatalokban, akik az adósságokat, egyebeket kezelték. Viktória testvér néha nagy határozottsággal is bátran védte az övéit. És ha valaki azt mondta, hogy talán ő ezt eltúlozza, vagy túlságosan megérti a cigányait, akkor azt válaszolta neki, hogy te tettél-e valamit is, csak egy fikarsznyit is azért, hogy ne egy cigányputriban szüles. Vagyis szembesítette a kérdezőt azzal, hogy olyan helyre születni, akkora hátránnyal, ahova a cigány testvérek születnek, és utána azt ledolgozni elképesztően nehéz. Ajándék az, hogyha valakinek egy szép család, jó nevelés adatik, és a cigány testvéreink egy nagy része, alig 60-80 évvel ezelőtt az őseik, alig 60-80 évvel ezelőtt kezdtek belecsöppenni a nyugati civilizációba, és kezdték azt tanulni, hogy mi az, hogy írni, olvasni, mi az, hogy magántulajdon, tisztálkodás, munkahely, idő. Nem lehet elvárni, hogy amit a mi őseink több mint 1000 évvel ezelőtt kezdtek el tanulni, azt a romák, a cigánság egy 60-80 év alatt megtanulja. És ahogyan mi nekünk akkor, nagyon sokan segítettek. Tanárok, atyák, úgy gondolom, hogy vissza kellene adnunk most 1000 évvel később azt, amit akkor kaptunk a cigány testvéreinknek.
Van ilyen törekvése is ennek az előadásnak, illetve a mai napot rendező egyesületeknek, szövetségeknek, hogy boldoggá nyilvánítsák Wagner Viktóriát. Elkezdődött már ez a folyamat?
A boldogávatás az egy nagyon sok energiát és nagy átgondolást igénylő feladat, és az első lépés tulajdonképp még a boldogávatási eljárás előtt egyáltalán felmérni, hogy a hívő közösségben megvan-e az ő igazi mély tisztelete, tehát így látták-e, így érzékelték-e azok, akik találkoztak vele, hogy valóban egy szent. És tényképp most ebben a fázisban vagyunk, hogy az a baráti kör, aki ismerte Viktória testvért, összegyűjti a tanúságtételeket, interjúkat készít, kisfilmeket készít, nagyon sokakat meghallgat, tehát kicsit gyűjtjük az információkat Viktória testvérről, és ha úgy látszik, hogy tényleg sokakban nagyon erősen ott van ez a meggyőződés, hogy ő egy szent volt, akkor lehet elindítani vagy egy szerzetes rend, vagy egy egyházmegye, és hát nagyon ritka esetben akár egy civil szervezet is elindíthat egy ilyen boldogávatási eljárást. Viktória testvérnek gyönyörű az arca, sugárzik. Egy egész életnek a szeretete, fénye, Krisztus közelsége ott van a tekintetében, a ráncain keresztül is. Ragyogóan mutatja az ő életének a szépségét. Azt gondolom, hogy nagyon sokan így élték meg a vele való találkozást, de akár kicsi film is, ami róla készült, ezt gyönyörűen sugározza. Gyűjtjük ezzel kapcsolatban a tanúságtételeket, és utána indul meg majd reményeink szerint ez az eljárás.
Erre születni kell, ahogy ő bánt az emberekkel. Mindenkit elfogadott úgy, ahogy volt, és a hitével állt az emberek mellett. Mi volt a legnagyobb tanúságtétele?
Nagyon bátran is kiállt a romákért, amikor jogtalanság érte őket. Egyébként nagyon őszintén beszélt velük egy alkalom, amikor oltás volt. Egyik cigányasszony nagyon félt az oltástól, és úgy tett, mintha beoltották volna. És Viktória testvér meglátta, kérdezte, hogy hát miért nem oltatod be magad. Ő mondta, hogy beoltatta már magát, és mutatta a kis vattát a vállánál. Viktória testvér elég dühös lett, és azt mondta, hogy legalább nekem ne hazudjatok. Én se hazudok nektek soha. Azért hoztuk ezt az oltást, hogyha betegek lesztek, ne halljatok meg. Te meg akarsz halni? Asszony elszégyelte magát, és végül azt mondta, hogy rendben van, de akkor ne a doktor, hanem a védőnéni oltsa be őt. Bátor volt, erős volt, nagy szeretet volt benne. Volt egy titokzatos ablak, ami a szobájából az utcára nézett. Azon keresztül hallgatta meg a kéréseket, és adott rengeteg mindent, ennivalót, ruhát, édességet. Úgy is hívta ezeket, hogy ablaki ruhák, ablaki édességek. De ez kicsit jelezte, hogy a szívének a kapuja is nyitva van minden rászoruló felé. Thank you.
az előadásában elhangzott, hogy ma is vannak ilyen emberek. Mondan egy példát?
Volt egy cigány fiatalember, aki kisgyerekként koldusszegényen cigánysoron nőtt föl, bekerült az első általános iskolai osztályba. Rengetegszer nem ment iskolába, mert elaludtak, nem tartották fontosnak. És a tanárnő, aki vezette az osztályt, nagyon megsajnálta ezt a kisfiúcskát, mert látta, hogy fantasztikus, okos, tehetséges. És megtette azt, ami törvény szerint tilos lett volna. Behívta az osztályba a takarítónő. És azt mondta, hogy 20 percig, fél óráig vigyázzon a gyerekekre. És tanárnő elment a cigánysorra. Fölébresztette ezt a kisfiút, fölöltöztette, kézen fogta, és elhozta az iskolába. Ezt számtalanszor megtette. Meglátta a kisfiúban a tüzet, a tehetséget, a tudásvágyat, a kincset. És ez a gyerek, aki később eljutott a diplomáig, nagyon gyakran elmondja, hogy abban, hogy ő a diplomáig eljutott, a legtöbbet ennek az elsős tanítónéninek köszönhet. Rengeteg ilyen kinyújtott kézre lenne szükség a társadalmunkban. A romák jelenleg Magyarország lakosságának a 8-10%-át képezik. Ha szeretnénk, hogy egy élhető és szép jövőnk legyen ebben a közös hazában, akkor meg kell tanulnunk kezet nyújtani egymás felé. Testvérként egymás jogait tiszteletben tartva és egymás szeretve élni ebben a közös hazában, ahova Isten minket egymás mellé helyezett testvérként, hogy egymást segítsük.
A Wagner Viktória emlékest egyik szervezője, Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke. Ő Ki volt Wagner Viktória címmel tartotta az előadását. Mit kell tudni Wagner Viktóriáról?
Wagner Viktória egy csodálatos személy volt, és valahogy ma reggel arra a gondolatra ébredtem, hogy ő nem volt, hanem még most is Wagner Viktória. Az üzeneteivel, a gondolataival, interjúkkal, a filmben, amit kapunk tőle, üzeneteket, az írásaival. Tehát Wagner Viktória itt él közöttünk. Legalábbis akik mi ebben hiszünk, és az emlékbizottság tagjai vagyunk, és látjuk a mai napon is hatalmas tömeg gyűlt össze, a jelentkező kétszerese érkezett meg ahhoz képest, amennyire ilyen regisztráltak. Tehát Wagner Viktória ma is megmozdít embereket, sok embert megszólít. Egyre többen vagyunk, tehát én azt gondolom, és nagyon komolyan hiszem, hogy az ő élethivatása, hiszen ő szerzetes nővér apáca volt elsősorban, és egy mélyen hívő katolikus lélek, aki az Isten szeretetével az embereket szolgálta, a legszegényebbeket, a legelesettebbeket, a cigányokat, a társadalom szélére szorultakat, a betegeket. Tehát ő egy olyan élethivatást, szeretett hivatást választott, amihez társult egy nagyon szerencsés párosítás, hogy ő védőnő volt. Védőnőnek tanult 1933-ban az akkori zöldkeresztes védőnői szolgálatnál. Kapott feladatot, munkát. A Zöld Keresztről annyit kell tudni, hogy ez később alakult, mint a védőnői szolgálat maga, mert az ugye 1915-ben alakult meg, és az főleg a városi embereknek a segítésére, családok segítésére, édesanyák, csecsemők védelmére jött létre. A Zöld Keresztes védőnői szolgálat pedig a falusi embereket szolgálta. Na, ő egy ilyen Zöld Keresztes védőnő volt, és a védőnő feladata elsősorban a megelőzés, hogy a bajokat korán felismerjük, vagy akár meg is előzzük, és segíteni a szerencsétlen, elesett vagy rászorult embereket abban, hogy ők is jó eséllyel tudjanak egészséges gyerekeket nevelni. Nagyon mélyen hitt, és ki volt kérdése, ez is válasz, hogy ő életvédő is volt, hiszen nyíltan és nagyon egyértelműen küzdött a magzatok védelméért. Konkrétan legalább 11 gyerek bizonyítottan az ő gondolatainak és az ő meggyőző erejének köszönheti az életét. Azt mondta az egyik édesanyának, amikor abortuszkérelemmel fordult hozzá, mert akkoriban a védőnöknek kellett jóvá hagyni az abortuszkérelmeket, hogy ahol 4 bárány jól lakik egy réten, ott az 5. is fog jutni, és így az édesanya meggondolta magát és vállalta ezt a gyermeket, és mindenkinél megtalálta azt az üzenetet, azt a gondolatot, amivel meg meg tudta győzni az édesanyját arról, hogy megtartsa a gyermekét, de az életvédelme, az a lélekvédelme is volt nála egyúttal. Szociális testvérként ez az egyik legszebb üzenet, hogy az életvédelmét a lélekvédelmével tudták a legjobban szolgálni, ő mindenkiben meglátta Krisztust. A részegben, a szegényben, a bűnözőben, mindenkiben meglátta Krisztus, minden emberrel, akivel találkozott, elsősorban őt kereste, és meg is találta. Legtöbbször megtalálta. Ez fantasztikus nagy alázat és mély Isten szeretet kellett ehhez, hogy a feltétel nélküli tiszta önzetlen szeretettel szolgáljon. Cegváron védőnő volt, szülőotthont alapított. Szentesen iskolát rendezett be anyáknak és elsősegély tanfolyamot tartott. Részt vett a Kalászban, vagyis a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége mozgalomban, valamint a Katolikus Lányok Országos Szövetsége és a Dolgozó Lányok Egyesülete mozgalomban. 1950-ben a szerzetes rendek feloszlatása után lett a zöldkeresztes védőnőből civil védőnő. 1958-tól Kiskundorosmán a helyi cigányok védőnője és gondozója volt. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége berendezte az ő egykori otthonát Kiskundorosmán, és emléktáblát is avatott. Ott vannak a használati tárgyai, viszont ez az emlékszoba nagyon rossz állapotban van. Mi a tervük, hogyan fogják ezt felújítani?
Az a tervünk, hogy adományokat kell, hogy gyűjtsünk erre, hiszen az épület már nem alkalmas arra, hogy fel legyen újítva, és szeretnénk az ő értékeit, az ő szobájának berendezéseit, a szakmai tárgyait, a levelezésének egy részeit, a kitüntetései ott vannak például, de ott van a ruhája, az imádságos kis állványa, a vaságy, amin aludt, egy egyszerű kórházi vaságyon aludt, és mindenféle olyan tárgy, ami az ő személyéhez kötődik egyértelműen. Ezeket egyébként a Magyar Védőnök Egyesülete vitte oda parasztnyára a halálát követően, és pont abba a szobába tudtuk elhelyezni, ahol született Viktória testvér, úgyhogy ez is egy égi ajándék volt, de sajnos ez az épület már tönkrement, hiszen már nem használják más célra, és így csak ebből a emlékszobából már nem tudunk több felújítási lehetőséget létrehozni. Szükség lenne adományokra, nagyon nagy szeretettel elfogadjuk, hogyha bárki akár helyet tud ennek a kiállításnak biztosítani, akár pedig pénzügyi adománnyal segíteni tudja, hogy egy új helyre, méltó helyre elkerüljenek a ő tárgyai. És hát nem beszélhetünk még végéről, hiszen rettenetes nagy mennyiségű iratanyag áll rendelkezésünkre, amelynek a digitális feldolgozása és szakmai tartalmi feldolgozása szintén még az előttünk lévő feladatok halmaza, és hát ebben is elfogadunk önkénteseket és feladatokat. Ajánlásokat.
A mai emlékesten, a Wagner Viktória emlékesten legalább 200 érdeklődő volt itt a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskola dísztermében. Mi az oka a nagy érdeklődésnek?
Én azt gondolom, hogy Wagner Viktória olyan gondolatokkal szólítja meg az embereket, a ma is élő embereket, mint ahogy engem is, és a többi szervezőtársamat is, és rajta keresztül olyan közösségeket tudtunk megtalálni, olyan embereket tudtunk megszólítani, akik értik
ezt a nyelvet. Értik és érzik ebben azt a nem csak erőt, hanem azt a kötelezettséget is, hogy mi ezzel az értékkel és ezzel az erővel, amit tőle kapunk, ezt továbbvigyük és továbbadjuk. Fantasztikus gondolatok hangzottak el a mai napon is, ugyanúgy, mint a kiskundoros mai temető látogatáson és emléknapon, amit a halálának a 30. évfordulójára rendeztünk tavaly decemberben. Szóval egyre többen érdeklődnek, és egyre többen érzik ennek az életműnek a súlyát és értékét, és ez egy égi táplálék, tehát egyszerűen élő kenyér, amit tőle kapunk.
Wagner Viktória életének mi a legfontosabb üzenete?
A feltétel nélküli krisztusi szeretet megélése és továbbadása. Én azt gondolom, hogy ezt ma mindenki megtapasztalhatta, amikor rágondolt, amikor hallotta az ő történeteit.
Egy film is készült Wagner Viktóriáról, az a címe, hogy Köszönöm Uram, hogy hívtál. Ez megtalálható az interneten. Lehoczky László rendezte. Ez egy portré Viktória testvérről. Aki megnézi, annak milyen kép alakul ki?
Az a kép alakul ki, hogy az ő végtelen jóságával, szeretetével, türelemmel és szakmaisággal, humorral, és a közösségek, a szegények iránti elköteleződéssel tud szolgálni. És ebből a filmből azt is megtapasztalhatjuk, hogy a hitnek milyen hatalmas nagy ereje van. És ő igazából Krisztus mutató volt. Tehát igazán az ő saját maga életével meg tudta mutatni, hogy benne ott él Krisztus, és ő azzal, ahogy az emberekkel beszélt, ahogy az emberekhez viszonyult, ugyancsak ezt a szemléletet tudta létrehozni, hogy mindenkiben megkeresse és megtalálja az élő Krisztust, és egy ilyen párbeszédben élte az életét. Ő soha nem volt egyedül, ő nem volt magányos, mert mindvégig ott élt benne Krisztus. És ezek olyan szép gondolatok, olyan hiteles megélések, amiket ő át tudott adni, hogy enélkül nem érdemes élni szerintem.
A Wagner Viktória emlékesten voltunk Budapesten, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, a Boldog Ceferino Intézet, a Szociális Testvérek Társasága és a Jó, hogy vagy Életvédők Szövetsége rendezte ezt az estet, ahol Wagner Viktóriával ismerkedhettünk meg, aki zöldkeresztes nővér, szociális nővér és később civil védőnő volt. Császi Erzsébetet hallották.
szellemmel eljegyezve, mint menny a szar. A főleg így úgy várom, hogy elvigyél te én benne.
Újabb lelki programsorozat indult útjára a mezőkövesdi Szent László plébánián. Szentségimádási órákra várják a híveket vasárnap délutánonként, amelyeket tematikus előadások vezetnek be. Koleszár Krisztián tudósítónk Kubik Zsolt káplánatyát kérdezte.
Alapvetően ez a szentségimádás iskolájának a formátuma nem egy új keletű dolog, hiszen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, ami Budapesten volt, annak az előzménye és felkészítő programja volt Fábri Kornél, most már püspök atya indításával, és úgy gondoltam, hogy ez nem csak egy ilyen szezonális dolog, a szentségimádásnak a tanulása, a lelki felkészülés, és úgy gondoltam, hogy itt Mezőkövesden is érdemelnek annyit a mezőkövesdi hívek, hogy egy kicsit ebből is ízelítőt kapjanak.
Hogyan épül fel egy-egy ilyen alkalom?
12 alkalomról beszélünk. Úgy számoltuk ki plébános atyával, hogy úrnapján legyen a végső záróakkord, és akkor lesz egy ilyen ünnepélyes zárása az egész imaiskolának. Két részből áll egy alkalom. Az első részében megvan egy tematikus tanítás, vagyis én inkább elmélkedésnek szeretem ezt mondani. Nyilván tematikus, mégis bármikor be lehet csatlakozni ezekbe a imaiskolás alkalmakkor. Ez az egyik első fele. A második felében pedig mindazt, amit tanultunk az elmélkedés folyamán, azt a szentség imádásban tudjuk kamatoztatni, és így tudunk imádkozni azzal a bizonyos témával, amellyel foglalkoztunk.
Mikor lesznek ezek az alkalmak, vagy akár soron következő, ha valaki most hallgatja ezt a riportot?
Igen, az első alkalom már megvalósult 23-án vasárnap, és nálunk az esti mise előtt egy órával, most jelen esetben délután 4 órakor volt, nyilván változni fog az időpont, attól függően, hogy majd az esti mise időpontja is változni fog, de az fix, hogy az esti mise előtt egy órával kezdődik ez az esemény, program, lehetőség, és általában egy olyan 3-4 órás, 50 perces alkalomról beszélünk. Megmondom őszintén, nagyon izgultam. Nem is amiatt, hogy most mit kell, hogy mondjak, hogyan tartsam a szentségimádást. Leginkább azt foglalkoztatott, hogy na, most hanyan fognak jönni, kik lesznek azok, akik eljönnek egyáltalán. Kellemes meglepetés volt, mert több mint 40-en részt vettek az első alkalmon. Ebből is látszik az, hogy a mezőkövesdi hívek is szomjazzák ezeket a lelki programokat. Például van nálunk bibliaóra, amelyet plébános atyával felváltva tartunk, vagy van egy úgynevezett lelki kincsestár, amiben egy lelki olvasmányt havonta feldolgozok, és a hívek elé tárok, hogy ők is kapjanak Isten lelki kincsestárából legalább egy-két fillért vagy tallért, és aztán azt tudják kamatoztatni, és maga itt ez a szentségimádás iskolája is arra ad okot, és hát ugye meg is van hál' Istennek így az eredménye az elején, hogy tényleg akarják és szeretnének minél közelebb kerülni ilyen módon is a Jóistenhez.
Kincsünk a Bodrog közcímmel több fordulós versenyt hirdetett a Karcsai Általános Iskola. Földházi Tóth Zsuzsanna szervező pedagógus örömmel fogadta, hogy a megmérettetésre 6 környékbeli intézmény is benevezett. A verseny célja, hogy rávilágítsanak mikrokörnyezetük értékeire és hagyományaira, és mindezt megőrizzék az utókor számára.
A tanév elején született meg az ötlet sok-sok korábban fölhalmozott tudásból, hogy az iskola valamilyen egyedi vetélkedővel hívja föl magára a figyelmet, illetve kicsit mozgassa meg a környék iskoláit. A Bodrog köz a mi kincsünk. Ez is lett a vetélkedőnek a neve egy képeskönyvnek a címére egy pici rájátszással. Elsősorban hon- és népismereti vetélkedőnek tekinteném, vagy nevezném, de nagyon sok tantárgyhoz megtaláltuk a kapcsolódásokat. És a téma az a Bodrog köznek a kutatása, az itt megszületett értékeknek a megismerése, esetleges továbbgondolása, illetve valamilyen szinten a visszatanítása gyerekek számára. Hát elsősorban szövegértési képességet, készséget fejleszt. A digitális kompetencia fejlesztésre tudtunk nagyon erőteljesen építeni, hiszen kutatni akár internet segítségével is tudnak a diákok. Az internetnek a bősége az több helyre is elvezetett minket, hiszen a kisvasút történetéhez, vagy éppen a megyei értéktár adataihoz is az internet nyújtotta a segítséget. Elsősorban Nagy Géza hatalmas gyűjtő munkája inspirált engem. Az, hogy róla van elnevezve a művelődési ház, van egy emlékházunk is, ott egy kis kiállítás, én ezt, amikor ide kerültem Karcsára, már megismerhettem. Én magam is érdeklődöm a néprajza, néphagyomány iránt, magyar szakosként, és azt gondoltam, hogy ez ne maradjon rejtve. Lehet tanítani természetesen az egyetemes magyarsággal kapcsolatos témákat, de itt Karcsán azért annak van a legnagyobb haszna, azt gondolom, hogyha a közvetlen környezetünket ismerjük meg. És hát hatalmas ez a felgyűlt anyag. Nagy György, a tanárbácsi fia digitalizálta, tehát ez mindenki számára elérhető anyag. Itt a népdalok és balladák, a szokások, a különböző munkafolyamatok leírása, a karcsai népélet, a lakodalmas kisgyermek neveléstől kezdve, tehát rendszeresen széles körű az anyag, amit föl lehetett dolgozni. Hát ebből a saját ötleteim alapján és a korosztályt figyelembe véve válogattam szándékom szerint érdekes és motiváló feladatokat. A felső tagozatosokat céloztuk meg, ugye 4 fős csapatok dolgoznak, és hát ugye a derékhadat gondoltam, hogy megszólítom, tehát 2 6-os szereplőt csapattagot vártunk el, és a másik 2 diák, hát vagy nagyobb, vagy akár 6-os is lehet, a mieink például 6-osok, 7-esek. De nagy örömünkre, ugye kíváncsiak voltunk, hogy vajon lesz-e eléggé vonzó ez az ötlet, hiszen ha csak magunknak csináljuk, korán sem lett volna annyira érdekes, de hál' Istennek a megkeresett iskolákból 6 iskola visszajelzett, Bodroghalom, Pácin, Nagyrozvágy, Cigánd, Iszakarhád, Karcsa, tehát összesen ugye 6 iskolából 7 csapat betélkedik.
Államszimulációs versenyt tartottak középiskolások részére a Miskolci Matthias Corvinus kollégiumban. A megmérettetésre benevezett 4 fős csapatoknak egy képzeletbeli ország, Marvium, kül- és belpolitikai problémáit kellett megoldaniuk. A verseny célja az volt, hogy elmélyítse a középiskolások gazdasági, földrajzi, államigazgatási ismereteit, fejlessze a diákok probléma megoldó képességét, kritikus gondolkodását, prezentációs készségét, valamint, hogy erősítse a csapatszellemet. A részletekről Stenger Kristóf, a Marvium diák projekt vezetője adott tájékoztatást.
Marvium egy fiktív állam, egy fiktív társadalom, egy fiktív gazdasági közeg, ahol is a versenyzőknek, mint politikai pártoknak kell helytállniuk, és kitalálni, hogy a következő ciklusra milyen irányba tereljék ezt az amúgy organikusan fejlődő országot. Választ kell adniuk számtalan társadalmi problémára. Ez idén kifejezetten kulcstéma volt a versenyképesség és zöld gazdaságpolitika egymás melletti megférése. Erre például az atomerőművek leállítása kapcsán kicsit német vonal példát hoztunk be a diákoknak, ebben kellett helytállniuk. Így alapvetően azt tudom elmondani a versenyről, hogy egy nagyon összetett és komplex játék lényegében, mert egyrészt a fikció ad egy mozgásteret, egy időt arra, hogy gondolkozzanak a diákok, másrészt az, hogy nekik ezt elő kell adni, be kell lépniük egy miniszterelnöki, egy miniszterasszonyi szerepbe, az megint csak egy olyan élmény, amit én, mint projektvezető és a csapatom is célként tűzött ki maga elé, mert azt szeretnénk, hogy a 11-12-es gimnazista diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, azt, hogy nincs végtelen pénz, azt, hogy nem lehet mindenkit szeretni, azt, hogy nem lehet minden szavazót megnyerni, hogy ezt éljék át, és ha már azt elérjük, hogy egy mindennapi beszélgetésbe kicsit más perspektívával ülnek le, és nem dobálóznak nagy fogalmakkal, és végig gondolják, hogy hoppá, amúgy a nyugdíjkorhatár emelése vagy csökkentés az egyrészt politikailag, másrészt gazdaságilag mit jelent, akkor úgy gondolom, hogy ez egy sikeres verseny. A verseny menete alapvetően úgy kezdődik, hogy kiküldjük az iskoláknak a felhívást, hogy mi meg szeretnénk idén is szervezni ezt a versenyt, illetve kiküldjük barátokon, ismerősökön keresztül egy-két diáknak, akikről tudjuk, hogy van ambíciójuk ilyen témákkal foglalkozni. És már alapvetően a versenynek az is egy, nevezzük nulladik fordulója, hogy van-e olyan diák, aki képes maga mellé csapatot szervezni. Tehát ez egy ilyen, nevezzük ilyen nulladik kihívásnak, mert tényleg olyan diákoknak szól ez a verseny, akik közösségben gondolkodnak, akik egy államban gondolkodnak, és képesek összerakni maguknak egy stábot. Az első úgymond hivatalos fordulóba egy rövid bemutatkozó videót kérünk, kik ők, milyen jövőt képzelnek el az országnak, milyen egyedi karakter jellemzi az ő programjukat. Ezt követően a döntőbe hadcsapatot hívunk be, ahol személyesen is előadják ezt a programot, illetve a végső forduló az egy miniszterelnök jelölti vita, 6 miniszter, másfél óra, amennyi kérdés a csövön kifér, bombázzuk őket, mondják el, hogy ők miért a legjobbak, miért ők tudják ezt az országot jól vezetni, mit tudnak ők adni Márviumnak, ami egyedivé teszi őket. 11-12-es diákok szoktak nálunk versenyezni, idén is így volt. Mondjuk meglepődtünk, mert idén volt egy nagyon vállalkozó 10-es csapat, akik feltétlenül el akartak jönni. Végülük be is jutottak a döntőbe, mert nagyon jó minőségű munkát adtak le. 6 csapatot hívtunk be a döntőbe, sajnos csak 5-en vállalták azt, hogy megismérettetnek. Alapvetően rengeteg diák került megszólításra, számos iskolát megszólítottunk, azt tapasztaljuk, hogy kicsit még megijednek a diákok is és a felkészítő tanárok is ettől a versenytől, de reméljük a jövőben ez változni fog. Úgy gondolom, hogy magával az, hogy megrendeztük az eseményt, a minimum célt sikerült teljesítenünk. Az, hogy a diákok sokat gondolkodtak, és tényleg azt éreztük rajtuk, hogy vannak kreatív ötleteik, szerintem ez már is sikernek könyvelhető el, olyan szempontból is, hogy van hozzáadott érték egy a diákok életéhez ennek a versenynek, van egy élmény, amit megtapasztalhattak, és tényleg a miniszterelnöki vita végére érkeztünk meg oda, hogy tényleg már elkezdtek organikusan gondolkodni azon, hogy jó, hogyha én most elengedem ezt a nyugdíjkérdést, akkor marad pénzem erre meg arra, hogy más rendszerben, más felosztásban, más problémákra válaszoljanak.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Bálta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
A legszebb és legismertebb katolikus imákról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A harmadik részben a rózsafüzérről lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Itt vannak, ha már említettük a Mária imákat, természetesen a szentolvasó, a rózsafűzér. A kettő ugyanazt jelenti. Az örvendetes szentolvasó ezzel kezdődik. Jézus Krisztus Szentlélektől való faganásától gyermekkoráig. Aztán folytatódik a világosságos szentolvasóval, amikor már a felnőtt Jézusra irányítja a Jóisten és az Egyháza figyelmünket, egészen addig a pontig, addig a tizedig, ötödik tizedig, amikor Jézus az Eukarisztiában nekünk adja önmagát, az utolsó vacsorán nagy csütörtökön. Aztán gyönyörűen halad a kronológia, az időrend, mert nagy csütörtök után jön nagypéntek, és a fájdalmas szentolvasó éppen a nagypénteki passiót, Jézusnak a szenvedését és kereszthalálát tárja elénk, hiszen aki érettünk vérrel verejtékezett, Getsemáni kert, nagy csütörtök utolsó vacsora utáni rész, látjuk a gyönyörű szerves folytatást a világosságos szentolvasóval, aztán akit érettünk megosoroztak, akit érettünk tövissel koronáztak, aki érettünk a keresztet hordozta, és akit érettünk keresztre feszítettek. És a keresztre feszítés követően levették a keresztről, eltemették, de nem a halálé volt az utolsó szó, és nem a gonoszság győzedelmeskedett, és nem a pokol, hanem az Isten, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból, legyőzte azt, legyőzte a bűnt és a bűn következményét, a kárhozatot, a poklot is. Feltámadt a halálból, vagy a halottak közül, ezt is szokták néhol imádkozni, nem elvetendő, helyesnek található, de mondjuk az általánosat, aki a halálból feltámadt, aki a mennybe fölment, aki nekünk a szent lelket elküldte, aki téged szentszűz a mennybe fölvett, és aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Ez az utolsó, a 20. úgynevezett titok, vagyis a Jézus Krisztus megváltói életének és művének az az eseménye, amelyhez édesanyjaként és tanítványaként érthető módon a szűzanya mindenkinél jobban kapcsolódott. Ezért szerepel ő is a titkokban. Természetesen ezeknek a különböző szentolvasóknak megvannak a bevezetői, és ezen bevezetőkben vannak különbségek, tehát az úgynevezett bevezető három üdvözlénynél. Megvan a felépítésük is, de ezt már említettem. Most viszont, ha Máriát az emberek közül a leginkább tiszteljük úgynevezett hiperdúliával, tehát különleges tisztelettel, mert Jézus Krisztusnál szorosabb lelki-testi kapcsolatban nála senki nem volt. Viszont az ő tisztaságos jegyese és Jézus Krisztus atya, földi édesapja, nyugodtan mondhatjuk, a következő a sorban őt úgynevezett protodúliával tiszteljük, elsődleges tisztelettel. És akkor nézzük csak meg, testvéreim, ezt a gyönyörű imát, hiszen a legszebb imádságainkról van szó ebben az elmélkedésben. Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója, úgy is lehet mondani, hogy pátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőteren szűz arádnak, Máriának, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen. Páduai Szent Antal is nagy szeretetnek, tiszteletnek örvend a katolikus nép körében, hozzá is szoktunk imádkozni, illetve az ő közbenjárásukat kérjük, mert a szentekhez való ima sohasem cél, hanem eszköz arra, hogy az Isten kegyelmét elnyerjük, mert a szentek önmagukban semmit nem tudnak tenni, csak Isten irgalma szeretetének közvetítőjeként, amely szeretet közvetítőjévé kell mindnyájunknak válnunk. Ne felejtsük el, a katolikus egyház is azt vallja, amit a Timóteushoz írt első páli levél megfogalmaz, második fejezet, ötödik vers, egyetlen közvetítő van Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. De ez nem jelenti azt, ez az egyetlen közvetítőség, hogy közben járóként ne lehetnénk. Ott, sőt, ott is kell lennünk, mint a szűzanya. Tehát az Isten szeretetét, az Isten jóságát elmondjuk, életünkkel tanúsítjuk. És ez Krisztus egyetlen közvetítői mi voltát egyáltalán nem befolyásolja, azzal egyáltalán nem ütközik.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.